Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Fél hat, jó estét kívánunk. A mikrofonnál Szlotta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének.
A visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősítéséről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban.
Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter.
Az időjárásról.
Holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatón mutatta be a 2024-ben ismerté vált esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt arra, hogy azokat az üggyel kapcsolatos iratokat, amelyek a Sándor Palotában találhatók, hozza nyilvánosságra. Kócsán Dávid összefoglalója.
A bicskei kegyelmi ügy 2024. február 2-án vált közismerté, miután kiderült, hogy 2023-ban Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelemben részesítette K. Endrét, a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét. A vezetőt azért ítélték el, mert segédkezett a felettese pedofil bűncselekményeinek eltusolásában azzal, hogy az egyik sértettet a vallomása visszavonására kényszerítette. Az ügy jelentős felháborodást keltett. A botrány hatására 2024. február 10-én Novák Katalin lemondott köztársasági elnöki címéről.
Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.
Nem sokkal később a kegyelmi kérelmet ellenjegyző Varga Judit igazságügyi miniszter is lemondott tisztségéről, majd visszavonult a közélettől. Magyar Péter közvetlenül volt felesége lemondása után adott interjút a Partizánnak. A beszélgetésben a kegyelmi ügy volt az egyik fő téma.
A köztársaság megadta a kegyelmet, hogy kinek a lobbiára, vagy kinek az információ alapján milyen aktát terjesztettek elé. Nekem ez fájt az egészben. Ez egy nagyon szörnyű botrány egyébként, mindenki tudja. De ez lehet, hogy egy jó kezelhető ügy is lett volna. Lehet, hogy ki kellett volna állni. Lehet, hogy vannak észérvek, amit most nem tudunk elképzelni. Fogalmunk sincs, hogy pontosan mi történt, milyen indokok alapján, miért adott kegyelmet. Az első pillanatban ki lehetett volna állni.
Az azóta megválasztott miniszterelnök többször, legutóbb a hétfői kormányülés után tett ígéretet arra, hogy nyilvánosságra hozzák az ügy részleteit. Magyar Péter ma rendkívüli sajtótájékoztató jelentette be, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta elfogadásra. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyben a megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést. Az igazságügyi minisztérium most közzétett feljegyzéséből kiderült, a köztársasági elnöki hivatal azt kérte, hogy a kegyelmi kérelem olyan időben kerüljön felterjesztésre, hogy a köztársasági elnök még Ferenc pápa budapesti látogatása előtt dönthessen az ügyben. Hozzátette, a teljes folyamat feltárásához a köztársasági elnöki hivatalban található dokumentumokra is szükség van.
Felszólítom Sulyog Tamás leköszönés előtt álló köztársasági elnököt, hogy ő is tegyen így, és hozza nyilvánosságra nyilván szintén a személyiségi jog tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható dossziét, ami egy bővebb dosszié. Nincs indokolási kötelezettség a jogszabályok szerint a köztársasági elnöknek a kegyelem megadása kapcsán, de igenis lehetnek olyan dokumentumok, mint ahogy elkészült ez az igazságügyi minisztériumi feljegyzés is Tuzson Bencének, amely segíthet megérteni, hogy pontosan kinek a javaslatára, kinek a nyomására, kinek az elvárására hozott ellentétes döntést az akkori köztársasági elnök az igazságügyi minisztériumi felterjesztéshez képest.
A Sándor Palota közölte, együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában. Azt írták, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a Tiszapárt frakciója parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, és a szabályok módosításával megjelenésre kötelezik az érintetteket. A tájékoztatón elhangzottakra a Fidesz frakciója közleményben úgy reagált, semmi új nem derült ki. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával egyetértettek.
A kormány célja, hogy felélesse és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Pétert ma kezdődött kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Harcsás Gergely beszámolója.
Megtisztelő, hogy az első utam ide vezethetett, megválasztott és beiktatott magyar miniszterelnökként,
mondta a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, régi hagyományt élesztettek fel azzal, hogy a megválasztott kormányfő első külföldi útja Lengyelországba vezet. Célja, hogy tovább erősödjön az ezer éves lengyel-magyar szövetség. A kormányfő először a krakkói érseknél tett látogatást, majd felkereste a váveli székesegyházat. Hangsúlyozta, bizakodva várja az egyeztetéseket.
A legmagasabb várakozásaink vannak, én azt gondolom, mi minden adott ahhoz, hogy a lehető legerősebbek legyenek a lengyel-magyar kapcsolatok. Ugye mi szeretnénk a visegrádi négyek együttműködését is feléleszteni, sokkal erősebbé tenni. Ennek az alapja egy élő és erős lengyel-magyar kapcsolat kell legyen.
A kormányfő közölte, konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait, köztük az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium területén. Mint mondta, szeretnék megerősíteni a visegrádi négyek szövetségét.
Jól emlékszem arra, amikor a magyar-lengyel együttműködés, a visegrádi négyek még a 2010-es évek elején a csúcson voltak, ide fogunk visszatérni, sőt, a mi célunk az az, hogy a V4-ek, a visegrádi négyek akár kibővüljenek más országokkal is, Ausztriával és más országokkal. Szerintem sokkal többenünk a közös, mint ami elválaszt, és ez egy régi barátság feléledésének a kezdete, és a legszebb idők még most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra.
Magyar Péter megerősítette, szerdán kétoldalú tárgyalásokat folytat majd Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel. Majd Gdanskba megy, ahol a tervek szerint Lech Walesával, korábbi államfővel, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. Az új kormány magas szintű tárgyalásokat folytat Lengyelországban, ahova 6 miniszter kíséri el Magyar Pétert. Köztük Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Orbán Anita külügyminiszter és Tarz Zoltán kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős tárcavezető. Utóbbi még indulás előtt a repülőgépről jelentkezett be közösségi oldalán.
Megkezdjük a lengyel-magyar kapcsolatok helyreállítását, amit az elmúlt 16 év magyarországi kormányzása teljesen tönkretett. Azon fogunk dolgozni, hogy ezek a történelmi kapcsolatok újra élők és virágzóak legyenek annak érdekében, hogy a két ország ne csak közelebb kerüljön egymáshoz, hanem hatékonyabban és határozottabban tudja képviselni álláspontját az Európai Unióban és a világban.
A delegációval tartó Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt közölte, számos gyakorlati kérdéssel készül a tárgyalásokra, egyebek mellett az európai gyorsvasúti hálózat fejlesztése is napirendre kerül majd.
A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében, mondta egy szakmai konferencián a jegybank elnöke. Varga Mihály hozzátette, a monetáris csatlakozás Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Szilágyi Béla összeállítása.
Magyarországon az euró bevezetésének gondolata már a rendszerváltás utáni időszakban felvetődött, majd az Európai Unióhoz való csatlakozás környékén ismét felerősödött a szándék. Amikor az ország 2004-ben belépett az EU-ba, vállalta is, hogy hosszú távon bevezeti az eurót.
2009-ben érdemes arról beszélni legelőbb, hogy milyen időpontban vezethető be az euró.
Ezt annak idején a volt jegybank elnök Simor András jelentette be, de a 2000-es években több céldátum is volt. 2007-2008 körül még 2010-et emlegették, később ez 2013-2014-re tolódott. A bevezetés időpontja azonban tovább csúszott, végül az Orbán kormány levette a napirendről. Az euró bevezetésének feltételeit az úgynevezett Maastrichti kritériumok tartalmazzák. Az egyik legfontosabb feltétel, hogy alacsony legyen az infláció. Az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadóság pedig nem lépheti túl a GDP 60%-át. De amit leginkább néznek, hogy tartósan stabil legyen az árfolyam. Éppen ezért legalább 2 évig részt kell venni az euró bevezetésére vágyó országoknak az úgynevezett ERM 2-es rendszerben, ahol folyamatosan vizsgálják a hazai valuta árfolyamának alakulását. Fontosnak tartom, hogy Magyarország euróvezeti csatlakozásáról is beszéljek. A Magyar Nemzeti Bank elnöke egy angol nyelvű szakmai konferencián fontos feladatnak nevezte az euró bevezetését.
By joining the European Union.
A magyar gazdaság alapvető érdeke, hogy teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, az euró bevezetésének időzítése, illetve azt megelőzően az ERM2 mechanizmushoz való csatlakozás akkor tekinthető megfelelőnek, amikor a magyar gazdaság képes a lehető legnagyobb mértékben kihasználni az előnyöket, miközben minimálisra csökkenti az egységes valutához kapcsolódó rögzített árfolyamrendszer kockázatait. Varga Mihály hozzátette, a csatlakozásról a végső döntést a kormány hozza majd meg. Az már biztos, hogy az új kabinet azon van, hogy a forintot belátható időn belül felváltsa az euró. Ezt rögtön a választások után megerősítette Magyar Péter.
Először megnézzük a költségvetés valós helyzetét, megnézzük a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat, lefolytatunk egy relatíve gyors szakmai és társadalmi egyeztetést erről az eurózóna tagságról, és utána, amikor ez lezárult, utána hozunk egy döntést a csatlakozás várható időpontjáról, arról, hogy hogyan tudja Magyarország a szükséges Maastrichti kritériumokat betartani, azoknak megfelelni, ami egyébként érdeke az országnak.
Azóta Kármán András pénzügyminiszter egy hete bizottsági meghallgatásán is hangsúlyozta, hogy legkésőbb 2030-ig teljesíteni szeretnék az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését.
Az orosz hadsereg éjszaka az ukrán energetikai rendszert vette célba. Az eddigi adatok szerint 2 meghaltak, 21-en megsebesültek, miután Oroszország ballisztikus rakétával csapást mért az észak-ukrajnai Csernyihív megyére.
Kramatorszk városát is találat érte, ott hadsebesültről tudni. Harkiv megyét is drónokkal támadták. Az ukránok eközben az orosz olajipari létesítményeket lőtték. Közben egy újabb kárpátaljai katona esett el a háborúban. A 31 éves beregszászi férfi a páncéltörő szakasznál szolgált.
További 30 napra engedélyezte az Egyesült Államok, hogy bizonyos kiszolgáltatott országok szankcióval sújtott, már tengeren lévő oroszországi kőolajat vásároljanak.
Az amerikai pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az átmeneti hozzájárulás a világ legsérülékenyebb országaira vonatkozik, amelyek így hozzáférhetnek a jelenleg tengeren lévő orosz kőolajhoz.
A lassan 3. hónapja zárva tartott hormuzi szoros miatt 50%-kal emelkedtek a nyers olajárak. Becslések szerint napi 6 millió hordó olaj hiányzik a piacról, hívta fel a figyelmet a századvég Energia és Klímapolitikai Intézetének igazgatója. Hortai Olivér hangsúlyozta, az Európai Unióban ez a kiesés legsúlyosabban a légitársaságok kerozin ellátottságát érinti.
A szakember a Kossuth Rádióban hozzátette, a közel-keleti konfliktus miatt más üzemanyagok, valamint a cseppfolyósított földgázellátás területén is érezhető lesz a hiány. Hortai Olivér emlékeztetett arra, hogy a kormány 150 millió liter benzint és 425 millió liter gázolajat szabadított fel a stratégiai tartalékból, ami biztosítja, hogy ne legyen hiány.
Már május 12-én vagy 13-án, mielőtt az új kormány meghozta az új döntését, az előtt 70 napra elegendő tartalék volt. Amiről most döntés született, az lényegében mennyiségi oldalról közel azonos azzal a mennyiséggel, amit március vége óta visszatöltöttek a tárolókba. Kérdés persze, hogy hogyan alakulnak majd a következő hetek tartalékok szempontjából, ugyanis egy nagyobb mozgásteret kapott a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a tartalékok feltöltésére. A jövő év nyaráig van ideje, hogy visszapótolja ezeket a készleteket. Ez azt vetíti előre, hogy a visszapótlás a következő időszakban lassabb ütemű lesz, mint amilyen az elmúlt hetekben volt. De egyelőre a jelenlegi készletszintek információk alapján Magyarország mennyiségi oldalról rendben van.
Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumuk száma szerint sorrendben fogadta a frakciók küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással.
A legtöbb képviselővel rendelkező szociáldemokrata párt a korábbi nyugatbarát kormánykoalíció újjászervezését javasolta a Nemzeti Liberális Pártot vezető Ilie Bolozsán leváltott miniszterelnök nélkül. A korábbi kormányfő ugyanakkor közölte, pártja nem szavaz meg olyan koalíciót, amelyben a szélső jobboldali aurral szövetkező szociáldemokraták részt vesznek.
Idehaza Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert is miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Magyar Péter kormányfő.
Közösségi oldalán a Krakkóba tartó repülőről közzétett fotóhoz azt írta, Orbán Anita miniszterelnök helyettes és a saját egyidejű esetleges akadályoztatása esetére a mai naptól miniszterelnök helyettesnek nevezi ki Ruf Bálintot.
Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárca vezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél.
A vártnál is nagyobb az érdeklődés a debreceni BMW gyárban készülő iX3-as modellre, közölte a BMW Group egyik alelnöke Budapesten.
A sajtóbeszélgetésen elhangzott, eddig mintegy 50 ezer megrendelés érkezett erre a típusra, ezért a tervezetnél korábban már februárban elindították a második műszakot. A gyártás sikere a foglalkoztatásra is kedvező hatással lesz, de a szakember részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban. Hozzátette, a debreceni BMW gyár azt bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos járművet előállítani.
Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte a közlekedésért felelős miniszter.
Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity szerelvény van, mint a korábbi években. A tárca vezető kiemelte, hogy elődje alatt megromlott a viszony az osztrák vasúttal, a kapcsolat helyreállítása megkezdődött.
Minőségi tudástőkére, az egyetemi és az akadémiai rendszer átszervezésére lenne szükség ahhoz, hogy Magyarország ne elsősorban összeszerelő üzemként tekintsenek a nagybefektetők, ez azonban időbe telik, mondta Lentner Csaba közgazdász.
A szakember a Kossuth Rádióban arról is beszélt, helyesli, hogy újból szélesebb körben is elérhető legyen a kata, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója.
Való igaz, hogy rejtett foglalkoztatás volt, tehát a magyar néplélek az olyan, hogy szereti az ilyen rejtett dolgokat, szeret kevés adót fizetni. Pont a választások előtt egy-két évvel ebbe belenyúlni én szerintem hiba volt, nem taktikai, nem stratégiai hiba volt. Az, hogy ez visszajönne egy kulturáltabb, könnyebben áttekinthető, ellenőrizhető formában, én azt gondolom, hogy ez előnyös volna. Nyilván ugyanaz a kata, ami volt, az nem jön vissza, hanem annak egy szofisztikáltabb, egy letisztított változata. Ám legyen.
Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár holnap éjfélig, mondta a NAV szóvivője.
Lincmayer Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram támogatásáról nem. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz, a törvény szigorú, tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
Ismét 1000 rászoruló gyermek táboroztatását tűzte ki célul az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő akciójában. A szervezet elmondta, a programok biztonságos környezetet, napi étkezést, közösségi élményeket és fejlesztő foglalkozásokat biztosítanak a gyermekeknek. Hangsúlyozták, azt szeretnék, hogy a résztvevők a tanév lezárulta után sem maradjanak támogatás és közösség nélkül. Részletek Szilai Zsuzsannától.
Fontos az, hogy minél több lehetőséget kapjanak arra, minél több emberrel találkozzanak, minél több élmény érje őket, minél többen megerősítsék őket abban, hogy ugyanúgy vannak jogaik, ők ugyanúgy egyenértékű emberek, és semmivel sem kevesebbek. És ezt ez a tábor megadja.
Fogalmazott Tenki Réka Jászai Mari díjas magyar színésznő, az Ökumenikus Segélyszervezet egyik önkéntese. Az adománygyűjtési akciónak már hagyománya van, immár 13. alkalommal rendezik meg. Erről már a segélyszervezet ügyvezető igazgatója beszélt. Gáncs Kristóf elmondta, idén is 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására gyűjtenek. Céljuk, hogy a résztvevők a tanév lezárta után sem maradjanak támogatás és közösség nélkül. Hozzátette, napközis táboraikban biztonságos környezetet, napi étkezést, közösséget és játékos fejlesztési lehetőségeket biztosítanak.
A felelősségünk nekünk segélyszervezetként, ugye egyrészt, hogy támogassuk azokat a családokat, ahol nincs meg a lehetőség annak, hogy a szülők önerőből biztosítsák ezt a gyerekeiknek, hogy ezek a feltehetetlen pillanatok, a töltődés, a felzárkózás pillanatai meglegyenek, és a másik pedig, hogy a gyerekeket olyan biztonságba tudjuk helyezni, olyan közegben lehessenek, ahol valóban felhőtlen és boldog tud lenni a nyár, és arról tud szólni, amiről a nyárnak szólnia kell.
Gáncs Kristóf emlékeztetett, segíteni ezúttal is többféle módon lehet. A nagyobb összegű felajánlásokat online fogadják, a 1353-as szám hívásával pedig alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Emellett a gyűjtéshez idén is csatlakozott a Tesco áruházlánc.
Idén is ugye május 11-én el is indult ez az adománygyűjtés, és egészen június 7-ig tart. 300 forintba kerül egy ilyen kupon, ha valaki vásárol hozzá csak egy ilyen kupont, és akkor így összetud gyűlni reménység szerint több táborra való is.
Gáncs Kristóf kiemelte, hogy az adakozás mellett az is rendkívül fontos, hogy minél több ember figyelmét felhívják az akcióra.
Idén is kiemelten ellenőrzi a nyári táborokat, azok programjait és helyszíneit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vizsgálatokat legkésőbb a tábor kezdete előtt 3 héttel végzik el, de a szakemberek a szezonban szúrópróbaszerűen is végeznek ellenőrzéseket, mondta a Krónikának a hatóság gyermek és ifjúság egészségügyi osztályvezetője.
Csizmadia Hajnalka közölte, évente átlagosan 4500 nyári tábort jelentenek be. Mindegyikre egységesen vonatkozik, hogy a gyermekfelügyeletet erkölcsi bizonyítványhoz, a szervezést pedig a tábor programjának részletes bemutatójához kötik. 300-nál több gyermeket táboroztató helyen folyamatos orvosi ügyeletet kell biztosítani. Létszámnak megfelelő illemhelyet és kézmosót, 15 gyermekenként egy zuhanyzót, míg 50 résztvevőként elkülönített betegágyat. Emellett szavatolni kell a játszótéri eszközök biztonságát, a homokozók fertőtlenítését vagy a homok cseréjét is.
A népegészségügyi hatóság kiemelt figyelmet fordít ezen táboroknak az ellenőrzésére. Ezeknek a felét nagyjából ellenőrzés a nyár folyamán. Megnyugtató statisztikával tudok szolgálni, hogy bár kisebb hiányosságokat találnak a szakemberek, de hatósági intézkedést igénylő problémák a táborok kevesebb mint 5%-ában fordulnak elő.
A közösségi médiában terjedő egészségre káros napozási szokásokra figyelmeztet a bőrdaganat megelőzésével foglalkozó európai szervezet, az Euromelanoma.
A kampányhoz idén is csatlakozott a Magyar Dermatológiai Társulat, amelynek elnöke a közmédiában elmondta, céljuk a lakosság felvilágosítása és az interneten terjedő tévhitek eloszlatása. Holló Péter beszélt a közösségi médiás kihívások, például a naptetoválás veszélyéről is. Hangsúlyozta, havonta egyszeri, rendszeres önvizsgálatra szeretnék ösztönözni az embereket. Hozzátette, az újonnan megjelent, vagy a régebb óta meglévő, de megváltozott színű, méretű, alakú anyajegyeket, bőrelváltozásokat mutassuk meg orvosnak.
A melanóma is lehet színtelen, és akkor ugye még vannak a hámeredetű daganatok, amik meg mindig színtelenek. Tehát gyakorlatilag, ha egy olyan korábban nem létező elváltozás jelenik meg, akkor azt is meg kell mutatni bőrgyógyásznak. Nagyon fontos ugye, hogyha valakinek van sok anyajegye, és úgy általában egy emberen egyébként nagyon sok hasonló anyajegy van, ha azok közül egy kilóg, ugye ezt hívjuk a rút kiskacsa, ami kilóg a többi közül, akkor az is tűnjön föl, és azt is mutassák meg.
Ukrajnában bujkáló magyar pedofilt fogtak el a rendőrök az Interpol közreműködésével. P. Szilárdot 7 évre ítélte a bíróság 12 éven aluli gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt, ám ő nem vonult be a börtönbe büntetése letöltésére. Az ukrán rendőrök januárban elfogták a szökevényt, akit május 15-én adtak át a magyar hatóságoknak. Víg András információi.
Élettársa 11 éves kislányával végzett szexuális cselekményt 4 évvel ezelőtt az iskolai szünetben egy 46 éves férfi. A pedofilt pár hét múlva már gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök. 2024 tavaszán szexuális erőszak miatt vádat emelt ellene az ügyészség, mondja Gácsel Zsuzsanna, a Fejér vármegyei főügyészség helyettes szóvivője.
A vádirat szerint 2022 nyarán szexuális cselekményt végzett az élettársa, akkor 11 éves kislányával egy Fejér vármegyei településen. A büntetlen előéletű férfi az eljárás során kényszerintézkedés távoltartás hatálya alatt állt, vele szemben a bíróság 2025 márciusában hozott jogerős ítéletet.
P. Szilárd 7 év fegyházbüntetést kapott, ennek ellenére szabadlábon maradhatott. A börtönbe hívót azonban nem várta meg, ismeretlen helyre távozott. A székesfehérvári törvényszék nemzetközi elfogató parancsot adott ki ellene. Mivel felmerült a gyanú, hogy Ukrajnában bujkál, a szökevény kézrekerítése érdekében a rendőrség felvette a kapcsolatot az ukrán hatóságokkal, mondja Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője.
A körözött férfi elfogása érdekében az Interpol magyar nemzeti iroda és az Interpol ukrán nemzeti iroda között folyamatos szakmai egyeztetés zajlott. Az együttműködés eredményeképpen az ukrán hatóságok január 13-án Ukrajna területén fogták el a keresett férfit. Az elfogás sikeréhez jelentős mértékben hozzájárult a két ország bűnüldöző szerveinek gyors és hatékony információcseréje, valamint az Interpol nemzeti irodái közötti szakmai egyeztetés.
Az elfogott pedofilt az ukránok május 15-én Záhonyban adták át a magyar rendőrségnek. P. Szilárdot a határól egyenesen a nyíregyházi börtönbe vitték, ahol a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélkül megkezdte büntetése letöltését.
Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész.
Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó és a Kincsem című filmekben is. Ma még játszott volna a Zente Ferenc Színházban. A társulat ma este 9 órakor virrasztást tart. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán búcsúzott a színésztől, akit a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakjának nevezett. Scherer Péter 64 éves volt.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt a 6-os főúton Pécs külterületén. A 193-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Két jármű karambolozott a 834-es főúton Nagysimonyi belterületén. A 33-as kilométernél félpályás korlátozás lépett érvénybe.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt Csepelen a Weiss-Manfréd úton kifelé a Teller-Ede út előtt, sávlezárásra számítsanak. Sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon, mert javítják a burkolatot. A 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
Időjárás jelentés. Jó napot kívánok! Csökken a felhőzet, éjszaka már többnyire derült, vagy kissé felhős lesz az ég. Holnap napközben a sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, amelyekből délután helyenként előfordulhat záporeső, esetleg zivatar. Éjszakára mérséklődik a légmozgás, majd holnap újra élénk lökések kísérik majd az északi északnyugati szelet. A hőmérséklet hajnalban 5 és 12, szerda délután 21 és 25 fok között alakul. Fehér Balázs, Hungaromet.
Az esti krónika véget ért, viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.